ilyesmit, vagy ameddig a tömegek nem érzékelik, hogy kevesebb pénz van a bukszában, addig nem mozdulnak meg Magyarországon, ezt tudjuk, hogyan. Uh-huh. Mit érez ebből? Nő a feszültség, vagy ez még egyelőre nagyon messze én van, jól játszik a kormány ezekkel a dolgokkal?
Én nem tudom, hogy jól játszik-e, vagy ez tudatos-e. Én azt gondolom inkább, hogy egyelőre olyan ügyekhez nyúlt, amit a szervezetek már átlátnak. Bizonyos szegmensekben erősen gátolt, például a közszférában, de nem mindenkire igaz. Én is tartok attól, hogyha ilyen egyeztetés nélkül akarnak például majd zsebbevágó adó, járulék ügyeket változtatni, vagy ellátásokat például, mert azért nem beszéltünk arról, hogy a kiadási oldallal is kell valamit csinálni, akkor bizony ez a feszültség erősen nőhet.
Patagi Péternek, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökének és Dávid Ferencnek, a Vállalkozók Országos Szövetsége főtitkárának köszönöm szépen.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Heves vita bontakozott ki a parlamentben napirend előtt a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokról. A Fidesz frakció vezetője szerint, ami a forint körül zajlik, az egyértelmű nyomásgyakorlás, míg a szocialisták a pénzügyi és gazdasági tárgyú törvénycsomag visszavonását javasolták. A kormány képviselője leszögezte, hogy nem vonják vissza a 29 pontos akciótervet. Közben ismét Budapestről tudósított a CNBC gazdasági hírcsatorna a hétvégi fejlemények következtében. Matolcsi György az élő bejelentkezésben hangsúlyozta, hogy a kormány ragaszkodik az idejévre kitűzött eredeti 3,8%-os hiánycélhoz. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a küldöttségek szeptemberben térnek majd vissza Magyarországra, és a tárgyalások végül eredménnyel zárulnak majd. Egyhangulag támogatta a Fidesz frakció Kövér László házelnökké, valamint Stumpf István és Bihari Mihály alkotmánybíróvá választását. Lázár János frakcióvezető közölte, hogy a képviselőcsoport álláspontja egybeesik Orbán Viktoréval, miszerint Stumpf István minden törvényi feltételnek megfelel. Balsa István az alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság ülése után bejelentette, hogy mind a 8 alkotmánybíró jelöltről szavaz az országgyűlés csütörtökön. Hozzátette, hogy holnap mindannyiukat meghallgatja az alkotmányügyi bizottság. Új vezetője van az Országos Választási Irodának, miután lemondott Virág Rudolf. Az igazságügyi és rendészeti miniszter Sári Miklós ügyvédet nevezte ki, aki korábban ügyvédként szerzett közjogi és választásjogi tapasztalatokat, olvasható a közleményben. Virág Rudolf december 1-je óta vezette az irodát. Az országgyűlési választások első fordulója után sok kritikát kapott, miután néhány szavazókörben hosszú sorok alakultak ki, ami miatt nem lehetett időben befejezni a voksolást. Életveszélyes állapotban van az a 16 éves fiú, akit villámcsapásért tegnap a Nyíregyházi állatparkban. A fiúnak leállt a szíve, de a mentők még a helyszínen újra tudták éleszteni. A kórházban sikerült stabilizálni állapotát, de a közvetlen életveszély még nem múlt el. További részleteket a szülők kérésére nem árultak el az orvosok. A baleset másik sérültjét, a könnyebb sérüléseket szenvedett édesapát még ma kiengedik a kórházból. Röszkénél találták meg a neves labdarúgó Samuel Eto'o ellopott autóját. Milánóban lopták el még márciusban az Internacionálé futballistájának 40 milliót érő járművét. A röszkei útlevélkezelőnek vált gyanússá az autó, illetve a benne ülő két ukrán állampolgár. Így az alapos ellenőrzés mellett döntött. Ennek során megállapították, hogy az autóban valamennyi címkés azonosítót kicserélték, azok helyébe hamisakat helyeztek. A további aprólékos vizsgálódás során azonban megtalálták az elrejtett eredeti alvásszámot. Az adattári ellenőrzés során pedig bebizonyosodott, hogy a sportoló ellopott autójáról van szó. Végül az időjárásról. Változóan napos idő lesz, délután, északon és délen este pedig foltokban országszerte lehetnek zivatarok. 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól szombatig visszatér a kánikula, a hétvégén azonban lehűlés várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
2774 lemez, és mindegyiken Mahler muzsikája hallható, méghozzá az összes valaha megírt és előadott műve. Mindez egyetlen hatalmas kötetben, egy vadonatúj, súlyos, gyönyörű diszkográfiában. A különös és értékes gyűjtemény tulajdonosa a Kanadában élő Fülöp Péter. Hogy miért él ott, és miért költözik most haza, erről is beszél a Dobszerdában, amelynek szerda este 7-kor ő lesz a vendége. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Segíteni se könnyű, hiába van meg a tömegekben a jó akarat. Erről beszélgetünk most a műsor második felében. Felső Zsoltszán még mindig forró a hangulat, nem csak a segélyeket keveslik, de idegesek azért is, mert azt látják, hogy folyik a beruházás rendületlenül a korábban elöntött részeken, és azt hallják a politikusoktól, hogy ez az építkezés fenyegeti a várost. Mire elegendő a sok segítség, meddig tart a társadalmi szolidaritás, mire futja és mire nem felépülhető a 200 lakás néhány hónap alatt Felső Zsoltszán. Erről is beszélgetünk itt a vonalban Fejér Attila polgármester. Jó napot kívánok! Kicsit rosszul halljuk, kérünk egy kis segítséget, hogy közelebb legyen a telefonhoz.
Igen.
Bent van az irodában?
Igen.
Mert olyan zúgós a vonal.
Hát nem tudom, mi azok, aki...
Semmi probléma.
Vezetéket.
Árvész volt valószínűleg.
Hát
arról értesültem, hogy rendkívüli testületi ülést kell tartaniuk, hogy egyáltalán módosítsák a helyi rendeletet ahhoz, hogy ezt az 1,7 milliárd forintot, amit a kormánykor kaptak segítséget, jól tudják felhasználni. Ennek van valami akadálya, vagy ez simán fog menni?
Annyit szeretnék pontosítani, hogy nekünk nincs ilyen rendeletünk. Tehát ez
egy általános rendelet.
Erre tipikusan erre az a kormányzat által biztosítandó, vagy lekötése került, ugye 1,7 milliárd forintnyi újjáépítési támogatás, erre kell egy rendeletet alkotni, ehhez kaptunk mi a kormánybiztostól, illetve hivatalától egy mintát, azt kellett adaptálni, kontrolláltatni, és ennek az elfogadására fog sor kerülni hamarosan. Egyébként hát ugye rendkívüli ések sorozata lesz szerintem, mert ezt követően pedig, ha már működik a rendelet, és megindul az újjáépítés, pontosabban szerződést tudunk kötni az érintett lakossal, ingatlan tulajdonossal, akkor azt minden egyes esetben a testületnek el kell fogadni.
Mármint, hogy akkor külön szerződnek minden lakóval, de ez az 1,7 milliárd, úgy tudom, ez kevesebb sokkal, mint amennyire szükség van. Most éppen hány házat kell újjáépíteni, milyenek a számok, illetve akkor csak igazolja, hogy jól tudom-e, tehát hogy több mint 200 ház bontásra ítélve van, és 1800 ház sérült. Ez nagyon soknak
tűnik. Hát a kettő együtt 1800 körülbelül, de nyilván ez a szám ez változik, mert ahogy száradnak ki a falak, úgy újabb gondok jönnek elő, tehát ez ha néhány darabbal is, de ez mindig folyamatosan változik, illetve hát sajnos növekszik. Tehát akkor annyit pontosítani szeretnék, hogy a kormányzat azt mondta, hogy ahhoz nyújt segítséget, amely ház összedőlt, illetve gazdaságosan nem helyreállítható. Ezt miután megszületett a kormányhatározat, a múlt hét, a követő hét végén jelent meg valahogy, a megelőző hét végén jelent meg, akkor ennek ismeretében, ugye ezt nem tudtuk eddig, újra át kellett tekinteni azokat, amelyek ebbe a kategóriába besorolandók. Ez olyan, most olyan 180 körülinek látszik. Tehát,
akkor mi lesz az 1600-zal?
Az 1600 valószínű, hogy más forrásból kell megoldani. Biztosítás, akinek van saját erő, és hát remélünk, és várunk is nagy tisztelettel a különböző adományokat is. Segélyszervezetek is jelezték, Vöröskereszt, Ökumenikus Szolgálat, Szeretett Szolgálat, hogy...
Itt van velünk, bocsánat, a vonalban...
Nem akarom akkor átvenni a szerepüket, de...
Nem veszi át.
Jelezték, hogy a segítségük azokra fog irányulni, akik nem részesülhetnek a kormányzati segítségből.
Akkor még mielőtt Győri Dani Lajos megkapná a szót, hadd kérdezzem meg, hogy... Az jár jól, akinek összedől a háza, tehát lesznek olyanok, akik lakhatatlanná fogják szétvenni egyébként használhatatlan házukat, mert akkor kaphatnak segítséget?
Én nem hiszem, hogy így ilyen sarkulna a dolog, mert hát végül senki nem akarja tudja tönkretenni a házát, az meg hát ugye már eldőlt korábban, hogy milyen már amelyiknél a többségénél eldőlt, hogy milyen állapotú, és hát összedőlt.
Nem az összedőlt az érdekes, hanem hogy 200 összedől, és 1600 pedig csak éppen, hogy nem dől össze.
Nem. A 1600-ban mindenféle van.
Abban hát van jó olyan pici is van.
Hát olyan is van benne, ahol mondjuk a parkettát kell csak kicserélni, meg olyan is
de
valami
életet. De nem kap segítséget.
Ezek nem kapnak segítséget a kormányzati keretből.
Akkor hadd értsük, segítsen, üdvözlöm Győri Dani Lajost, a Mátai Szeretett Szolgálat ügyvezető alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hadd értsük, mert önnek ez a mindennapi problémája. Egyrészt, hogy ugye vannak, akik közvetlen segélyre szorulnak, akár vízre, élelmiszerre, ruhára, ez elég nagy mennyiségben folyt. Nagyon jó lenne látnunk, hogy ez a társadalmi szolidaritás milyen mértékű volt, ön ezt át tudja tekinteni, és aztán utána a második kérdésem majd lenne az, hogy milyen segítséget tudnak anyagit, akár közvetlenül azoknak, akik közben föl kéne, hogy újítsák a házukat.
Így van, hát ilyenkor, és ez a katasztrófa, ez mindig egy kicsit hőmérője a társadalom állapotának, így megmutatta, hogy igenis van összefogásra lehetőség Magyarországon, és a szolidaritás vagy élő dolog, hiszen rengeteg cég és magánszemély adakozott, akár természetben, akár pénzben. A legkülönbözőbb segélyszervezeteknél is jelentős források gyűltek össze, mindenféle adomány tekintetében. Nyilván, mint minden ilyen katasztrófa több szakaszra oszlik, vagy bomlik fel. Az első szakaszban a védekezés időszakában az a cél, hogy a védekezésben résztvevőket kellett segíteni, ellátni.
Hát az emberélet megmentése volt a legfontosabb.
Ilyenkor mondjuk, de hát ilyenkor meg a gáton dolgozó embereknek a kellett odaadni, ha lehetséges, akkor vizet, naptejet, gyógyszert, élelmiszert, és amire éppen szükségük volt, meg a kitelepített embereknek. A második szakaszban, amikor hazamentek és megnézték, mi történt, akkor szintén adományokkal ruhát, és gyógyszert, élelmiszert, hiszen nem volt áram, víz állt a házban, takarítani kellett. Tehát ezek az időszakok következtek el, és lassacskán ennek a végére érünk. Megtörténtek a kárfelmérések, és tulajdonképpen a hosszabb időben a leghosszabb szakasz most következik, ezt hívják az újjáépítés szakaszának. És ebben az újjáépítés szakaszában nyilván már a civil szervezetek, segélyszervezetek sem ruhát meg élelmiszert akarnak osztani, hanem az anyagi forrásaikat már az újjáépítésben kívánják bevetni, hiszen ott van ránk most már szükség, és hát mi is egyre több olyan programot fogunk indítani Felső Zsolcán is, hiszen tulajdonképpen az első napoktól jelen vagyunk Felső Zsolcán, ott lakunk, kollégáink, önkénteseink most is ott dolgoznak, hogy azoknak az embereknek segítsünk, akikhez az állami támogatás közvetlenül nem fog elérni. Lesznek ilyenek.
Hát én látok látok egy 3,5 milliárdos lyukat. Körülbelül, ami az önkormányzati vagyon, de lehet, hogy ez egy kicsit kisebb lyuk. Tehát, hogy az önkormányzati vagyonban esett kár az egy olyan 1,2 milliárd, de mondjuk az a 200 ház is, ami összedőlt, az is néhány százmillió, de van egy csomó kár, amire nincsen se kormányzati, se más fedezet. Tehát önök hogyan látják, mekkora segítségre lenne szükség forintban?
Kormányzati tulajdonú ingatlanoknak és intézményeknek a kártalanítását azt külön rendezi, és az 1,7 milliárd forint az pedig
csak a lakosság.
Pontosan a 170 összedőlt háznak és az összedőlt és lakhatatlanná vált, vagy értéktelenné vált házaknak a kárpótlására, újjáépítésére, vagy új ingatlanok, vagy használt ingatlanok vásárlására szolgál. Ezt az önkormányzatnak kell eldönteni. Tehát valószínűleg itt a szám egy kicsit kisebb, hiszen elsősorban azok az emberek...
De jó ér, akkor nekem nem jót mondta.
Hát én itt tudom, polgármester úr biztos megerősít ebben a dologban, és az a helyzet, hogy itt elsősorban azoknak a támogatása lesz a civil szervezetek, karitatív szervezetek feladata, akik valahogy ebből a dologból kihullanának. Ez azt jelenti, pont az, akinek csak elvileg az ingóságai mentek tönkre, illetve akinek a háza részben vagy csak kicsit károsodott. És hát ne felejtsük el, még van ám egy hatalmas bevételi tétel ebben a dologban, amit ugye nehéz becsülni ebben a pillanatban, a biztosítás, hiszen nagyon sok embernek azért volt biztosítása, és ő neki a biztosítása a kártalanítást meg kell, hogy tegye. Tehát itt azért egy olyan komplex és egy kicsit bonyolultabb folyamat van, amiben azért nyilván a mi szerepünk civil szervezetek nagyon fontos lesz. De azért el kell tudni mondani, hogy itt a civil szervezeteknél sok-sok 100 millió forint gyűlt össze. Tehát itt nem pénzről van szó.
Mennyi gyűlt össze?
Hát
hogyha mondjuk a különböző szolgáltatókat is beleveszem.
Amennyire egy az összességében láttam, olyan 2 milliárd forint körüli összeg az összes civil szervezetnél is összegyűlt. Úgyhogy itt egy elég szép nagy összeg lesz, ami azt gondolom, hogyha jól költik el ezek a szervezetek, már pedig nagyon bízom benne, hogy a nyilvánosság is, és mindenki erre fog bennünket ösztönözni és ellenőrizni, hogy így tesszük-e, akkor ez hatalmas segítség lehet ennek a térségnek.
Most akkor beleszámítottuk azokat a telefonszámokat is, amelyek generálták a gyűjtést, és így együtt ez egy körülbelül, az egy nagyon, nem tudom, hogy szép összege, ön az, aki tudja, tehát inkább akkor kérdésként tenném föl. Ön azt látja, hogy ebből a 2 milliárd forintból a kezdéshez hozzá lehet segíteni mindenkit, mert azért most már lépjünk egy kicsit távolabb is. Ugye azt ígértem az elején, hogy a média fókusza, a keskeny fókusza a Felső Zsolcára összpontosított, de lehet, hogy vannak olyanok, akik ezen kívül vannak, és ugyanolyan mértékű szolidaritásra számítanak teljes joggal. Ezt hogyan látja, hogy kell ebben plusz segítség, vagy azok, akik kívül esnek, a szeretett szolgálatoknak, vagy a szolidaritási szervezeteknek a figyelmén kívül nem esnek, még hogyha a média nem is látja őket?
Szerencsére nekünk nem szükséges folyamatosan összedőlt házakat mutatni, hogy megtaláljuk a bajt. Tehát igazából ugye főleg a média azért elsősorban arra koncentrál, ahol nagyon látványos a baj. Szerencsére én azt gondolom, hogy sem a kormányzat, sem az önkormányzatok, sem pedig a nagy karitatív szervezetek nem így működnek. Úgyhogy ez a pénz és ez a segítség a térségben élő többi embert is károsultat, el fogja érni, és már egyébként ez most is így működik, meg eddig is így működött, tehát nem nagyon szeretnénk elfelejteni ebben a dologban senkit, aki rászoruló. Egy tény egyébként, és ez azért hangsúlyozni kell, hogy a legnagyobb és legkiterjedtebb kár ténylegesen Felső Zsolcán keletkezett, hát ilyen mértékben és ilyen tömegben egyetlen más településen nem található kár, mint itt.
Hadd ne felejtsem el megkérdezni, ugye most azért feszült a hangulat Felső Zsolcán, mert ott volt az államtitkár is, és megígérte, hogy meg megtiltja az építkezést azon a területen, ami korábban nagy beruházásokkal volt, vagy legalábbis az a tévhit, vagy hit keletkezett, hogy amiatt jött az ár, meg az autópályaépítés miatt, járt ilyen borzasztóan, és lett sújtva katasztrófával Felső Zsolca. A kérdés lényege az az, hogy azt mondták, hogy már az árvíz után kaptak építési engedélyt. Ezt most a polgármestertől kérdezem, hogy tényleg arról van szó, hogy utána is kiadtak építési engedélyeket erre az elárasztott területre?
Egyről tudunk, igen. Egyről szereztünk akkor tudomást.
És ez valami bevásárló központ megint, hát, vagy...
Én valamiért mondanak logisztikai jellegű.
És folyik az építkezés azon a területen?
Hát most a múlt héten földmunkákat kezdtek el végezni gépek, és hát ugye ez a újabb felháborodásnak a loka.
És honnan tudják, hogy egyébként magyarázata ennek az árvíznek, vagy annak, hogy Felső Zsolcát elöntötte a víz, az, hogy ezen a területen építkeztek? Tehát lehet, hogy nincs összefüggés, csak a népharag valakire kellett, hogy csapjon.
Hát úgy gondolom, hogy ezt egy alaposabb vizsgálat vagy számításokkal kell lehet ugye csak kimutatni, hogy milyen mértékben, mert nyilván, hogyha egy árvízi, nagyvízi mederben teszek bele valamit, és az kiszorít x köbméter vizet, hát akkor annyival magasabb lesz máshol a víz. De hát ez egy nagy öbölről van szó, itt a Sajó-Ecsegi öböl, ami öblözött, ami több mint 10 km hosszú és 3-4 km széles. Ebbe volt x millió köbméter víz.
Egy korábban az fölvette a vizet, hogyha kiöntött bármelyik patakot, vagy csak egyáltalán?
Itt áttört a Sajó-Ecsegnél gátott a Sajó és a Bódva is, és akkor az a nagy mennyiségű víz ide ömlött be, tehát itt nem volt védvona. És hogy korábban mennyi víz volt, nem tudom, most se tudja. Állítólag itt ekkora víz mennyiség, ugye most nem a szintekről beszélünk, hanem víztömeg, vízmennyiség itt, amióta Magyarországon mérés van, itt nem volt. Tehát árvíz, özönvíz.
Ebből az következik, vagy következhet az is, hogy függetlenül az építkezéstől most sok víz folyt le a Sajón, meg a Boldván.
A Sajónak ez a öblözete, ez ugye, mit tudom én, mióta másfél száz éve, vagy lehet még több is, ez fokozatosan csak épül be. Mindig töltődik, tehát a vizet nyilván kiszorít. Két egyforma árvíz nincsen, valamikor ennyi millió köbméter jön, máskor több. Összefüggés természetesen van, de azt így most ráfogni, hogy mi okozta, azt én így nem tudom, én laikusként nem is akarok ebbe állást foglalni.
Folyt, megnéztem a Zsolca TV honlapját, amin előkelő helyen szerepel az, hogy élelmiszerosztás volt 17-én 10-től 17 óráig, és akkor itt számomra értelmezhetetlen felsorolások vannak, de az látszik, hogy több kártyára, több mint 1000 főre, 1227 főre 613 csomagot osztottak szét. Ez hogy megy? Milyen csomagok ezek? Mit kapnak az emberek? Azt kapják, amire szükségük van, és hogy ez együtt folyik ez? Kérdezem Győri Dani Lajostól is, hogyha részt vettek ebben a folyamatban, ugye, hogy értsük, hogy mi történt.
Tehát, amint említette is az úr, a máltaiak itt vannak gyakorlatilag az árvíz másnapjától, és nem sokkal tehát amint már tudtunk mozogni valamennyire, akkor az adományok fogadása mellett nyilván megkezdtük, és az ő logisztikájuk szerint, az ő rendszerük szerint kezdtük az adományoknak az elosztását is. Tehát
ez lenne a kártya?
És ugye minden érintett ház, vagy tehát család mondjuk így, már árvízkárba érintett, kapott egy kártyát, amire rögzítése kerül, hogy ő mikor mit kapott, és ezt le is pecsételik. Tehát ez a rejtjelezett ugye dolog, hogy...
Ez olyan, mint egy bankkártya?
Ez egy kép, mint egy levelezőlap, egy kék levelezőlap, és akkor azon vannak publikált.
Nyugodtan mondja, hogy Győri
úr. Hasonlít. Nem lenne baj, ha egy bankkártyára
igen,
hasonlít,
de nem
erről van.
Nem, ez egy papír.
Igazából arról van szó, hogy szeretnénk világossá, folyamatosan transzparensé tenni, hogy ki mit kap, hiszen ebben a helyzetben, egy ilyen helyzetben mindenki nagyon feszült. Hát én naponta kapok olyan körímeleket, ahol azt írják le az igazságként az emberek, hogy itt senki semmit nem kapott, ez nem egészen így van. Tehát mi is nagyon sok mindent kiosztottunk, amit szerencsére azáltal, hogy volt előtte egy megelőző felmérés, és mindenki megkapta ezt a kvázi egy regisztrációs kártyát, amire föl tudjuk vezetni, amire ő át tudja venni az adományát, ezzel azt próbáljuk elkerülni, hogy visszaérések legyenek, viták legyenek, és hogy mindenhol világos legyen, hogy ki mit kapott.
És mi van a csomagban, mert így Magyarországon az nem elképzelhetetlen, hogy valaki irigykedik, hogy akkor most milyen csoda dolgokat lehet egy ilyen csomaggal kapni.
Egy csomagban alapvető élelmiszerek, másik csomagban alapvető tisztítószerek voltak, és leginkább azok a adományok voltak ezekben a csomagokban, amik természetbeni adományként érkeztek a településre. Hát ezek még nem vásárolt, vagy zömével nem vásárolt termékek, amiket speciálisan valamilyen igény kielégítésére vásároltunk, hanem egész egyszerűen a beérkező adományokat a településen kiosztjuk. És ez nem egy ilyen nagyon bonyolult dolog, és egyébként ezért ezek a csomagok arra alkalmasak, hogy az embernek a napi túlélésében segítsenek. Arra nem, hogy mindent megoldjanak, de nem is ez a cél.
Hadd kérdezzem még meg, hogy ugye talán ez sem oktalan ilyen módon fölvetni. Ugye azért akkor, amikor világgazdasági válság van, és Magyarországon sincs túl nagy kereslet beruházásokra, akkor egy ilyen néhány milliárdos fejlesztésért öldöklő küzdelem indulhat el. Ezt a polgármestertől, Fejér Attilától kérdezem, hogy mennyire lesz átlátható, mennyire lesz tiszta az a verseny, hogy akkor ki kapja meg ezekre a fejlesztésekre az állami megrendelést, vagy ezt már tudják, tehát eldőlt korábban, hogy mely vállalkozók, kik azok, akik ott építkezhetnek.
Ezt nem tudjuk előre. Egy kicsit bonyolult lesz a rendszer, mert ugye nem állami megrendelés, meg nem is önkormányzati, hanem tulajdonképpen a megsegített ingatlan tulajdonos fogja kiválasztani azt a kivitelezőt. Ezt mi úgy próbáljuk mondjuk koordinálni vagy szervezni, hogy napokban sor kerül rám, mondjuk holnap után, hogy a felajánlott segítségeket mondjuk a Borsod megyei Kereskedelmi és Iparkamarától annak az építész tagozata, illetve a különböző
építészek. Minden építető, hogy jól értjük el, arról van szó, hogy minden építető saját magának épít egy házat, amihez kap állami segítséget, akkor neki szíve joga kiválasztani. Legfeljebb az önkormányzat segíthet abban, hogy jó ajánlatokat gyűjt be.
Igen, illetve abban, hogy megfogalmazzuk, hogy a különböző feltételeket, aminek a építésnek, a kivitelezőnek meg kell felelnie. Tehát minőségbe, finanszírozásba, határidőbe, meg egyebekbe. És hát nyilván lesz műszaki ellenőr minimum 2, de lehet, hogy több is nálunk, sőt biztos, hogy több is, akik ugye az építési folyamatot nyomon követik.
Ebbe semmi beleszólása nincs a Mátai Szeretetszolgálatnak, mert... Ebben a téglagyűjtés, hát nem, én csak arra gondoltam, hogy mondta, hogy azok a pénzek, amelyek még a felújításhoz kellenek, lehet, hogy abban azért részt vesznek, tehát hogy ilyen módon, akkor kell ellenőrizniük azt, hogy olyan fejlesztés, olyan beruházás.
Így van, itt lesz két különböző dologról beszélünk, amiről polgármester úr beszél, annak a forrásnak az elköltése, ami az önkormányzatnál lesz, én pedig inkább arról nyilván, ami már nálunk van. És hát természetesen magánszemélyeket közbeszerzésre nehéz felszólítani, hiszen a magánszemély az nem köz.
Azt nem is.
De hát azért a Máltai Szeretetszolgálat és a hozzáérkező adományokkal elszámolni tartozik azoknak az embereknek, azoknak a cégeknek, akik azt adták. Tehát nagyon fogunk ügyelni arra, hogy amikor mi egy családot támogatunk, akkor ha lehetséges, akkor ha ott munkát kell támogatni, vagy egy vállalkozóval kell elvégeztetni a munkát, akkor úgy válasszuk ki mi is a vállalkozót, ami megfelel körülbelül azoknak a feltételeknek szintén, amit a polgármester úr is említett, csak folyamatosan ellenőriznünk kell, hiszen a visszaéléseknek még a látszatát is el kell itt kerülni, és a lehetőségét ki kell küszöbölni.
Teljesen egyetértek. Fejér Attilának, Felső Zsolca polgármesterének, és Győri Dani Lajosnak, a Mátai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Önöknek köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Klub Rádió. A szabad frekvencia. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, alóban Dési János vagyok, és gyorsan elmondom azokat a témákat, amelyeket megtárgyalásra, megbeszélésre ajánlok. Megszakadtak a tárgyalások Magyarország és az IMF között, nőhetnek a devizahitelesek terhei. Az EU, euró már 290 forint fölött volt. Schmidt Pál nem akar MOB elnök lenni, mondta, Strumpf István viszont alkotmánybíró, igen, bár a törvényi feltételeknek úgy tűnik